Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Business Mind podcast második adásában. A mai vendégem Gáspár Katalin, nem tudom, biztosan nagyon sokan ismeritek már, hiszen mindenütt jelen van, és amivel kezdeném ezt a beszélgetést, hogy ő a harmonet.hu oldalnak a létrehozója, a tulajdonosa, és ezt 20 évvel ezelőtt már elkezdték csinálni, és a beszélgetésünket itt fogjuk most indítani. Szia, Kati!
Szia, és hello mindenki! Hát ez a 20 év, ez gombócból is sok.
Az biztos.
Ilyen érdekes erre az egész 20 évre visszatekinteni, bár én egy olyan típusú ember vagyok, aki jobban szeret a mában lenni, és a jelenben megoldani helyzeteket, meg a jelenben megoldani dolgokat, de 20 év azért az 20 év, tehát ez tényleg egy nagyon szép idő.
És hogy jött ez az ötlet, hogy egyáltalán ti online dolgok, vagy te online dologgal kezdjél foglalkozni, mert azért 20 évvel ezelőtt még én emlékszem, hogy a levelezési rendszerünk az olyan volt, hogy egy ilyen svéd számot kellett fölhívni, és akkor onnan letöltötte a leveleinket egy ilyen speckó szerverről, és akkor még nem arról szólt az élet, hogy itt most nem tudom, klikkelünk a telefonon, hanem...
Igen, hát az 21 éve volt
21
nagyjából.
Éve? Igen.
Igen, mert nagyjából 20 évvel ezelőtt kezdett kijönni ez az úgynevezett betárcsázós internet, amikor ugye hát a fiataloknak, akik abban az időben készültek, mikor ez a betárcsázós internet megszakadt, ugye, és a szüleiknek volt idejük őket meggyártani, nekik azért érdemes elmondani, hogy egy ilyen modem csatlakozott a telefonhoz, és gyakorlatilag a telefonvonal mentén működtek ezek az internet kapcsolatok. Nem volt végtelenített, bizonyos mennyiségű internethez lehetett már csak hozzájutni ezen keresztül. De hát már akkor ez egy új dolognak számított, és nagyon sokan csatlakoztak már hozzá. Nagyon sok férfi, tehát abban az időben, ha létezett hatalmas nagy orbitális hülyeség, akkor ez egy női magazin indítása volt, mert hogy az internet penetráció 98-99%-a abban az időben férfiakból állt, egyetemi szervereken, egyetemisták, főleg fiú egyetemisták, informatikai vonalon működő egyetemisták, és az ő PC özvegyeik, vagyis a csajaik, akik gyakorlatilag az internetet használták, és ők lógtak egyáltalán a neten. Nem létezett igazából a Google mai formájában, tehát úgy keresgéltünk weboldalakat, hogy random beírtunk a keresőmezőbe egy www.valami.hu-t, és ha találtunk mögötte valamit, akkor örültünk neki. Ha azon voltak elágazások, akkor végignyomkodtuk, hogy húj, mindent lehet itt a neten találni, és hát alig volt adat.
Jó, de akkor hogy jött ebből, hogyha eleve ennyire férfi domináns dologba belekeveredtél, akkor hogy jött az, hogy ebből legyen most egy ilyen női portál?
Hát ez a hülyeségnek vannak fokozatai, és én mindig szabadon éltem a hülyeséghez való jogommal. Azt hiszem, hogy abban az időben ez is egy ilyen volt. Hát ha ma, mint marketinges, bárki megkérdezne tőlem, hogy abban a piaci helyzetben, abban a struktúrában érdemes egy ilyen vállalkozást elindítani, én olyan hangos nemet mondanék az akkori önmagamnak rá, hogy hihetetlen, de valahogy mégis ez a dolog, ez bejött, az a néhány ember, aki mégiscsak ott volt, ezek rátaláltak ezekre a tartalmakra, mivel semmilyen más tartalom nem nagyon volt, ezért elkezdtek itt beszélgetni, fórumozni, kommunikálni az emberek, és aztán örültünk annak, mikor bejelentette az akkor még Matávnet, hogy az internetes penetrációban a nők aránya elérte a 2%-ot, ez egy ilyen sarokpont volt, de mi már akkor ugye ott működtünk. És aztán hát számos megújulás, számos nagy nehézség, bukás, újrafelállás után, gyakorlatilag még 20 év után is mi itt vagyunk.
Ez jól hangzik amúgy, hát főleg 20 év, igen, hát az rengeteg idő, rengeteg gombot, rengeteg idő. És mi az, ami miatt egy női portálba kezdtél bele, mert ugye internet az egy dolog, de hogy akkor a női portálba, hogy vagy ez a lelki, kicsit ezoterikus témák, hogy az hogy jött maga az inspiráció neked? Mi volt ennek az előszele?
Ennek az előszele az volt, hogy az a csapat, akivel ezt gyakorlatilag elkezdtük, egy tulajdonképpen egy magazinnál működtünk mi korábban is, és amihez mi igazából értettünk, az az ilyen kiadványkészítés, addig printben, és akkor kitaláltuk, hogy oké, akkor ez legyen online, mert ez viszonylag ilyen újszerű, meg hát nincs mögötte nyomdaköltség, nagyon érdekes, egyre többen csatlakoznak ehhez, próbáljunk meg egy ilyen dolgot. Fogalmunk nem volt, egy csomó marketing alapvetése, tehát ez nagyon sokat elmond, hogy az elején csak a főlapot mértük. Az aloldaloknak a nézettségét, ezt nem mértük, mert nem gondolták az informatikusok, hogy ez egy hasznos adat volna. Tehát ilyen nagyon nagy hülyeségek voltak még abban az időben, és igazából, hogy miért ilyen női témák, hát körülnéztünk, és ilyen egyáltalán nem volt. Nagyjából ehhez a dologhoz értettünk valamennyire, ehhez a dolog, vagy ezekhez a dolgokhoz volt egy kapcsolati tőként. Ez érdekelt is bennünket Ari barátnőmmel, akivel ezt így megszültük, megálmodtuk, és gyakorlatilag ez volt, amit viszonylag könnyedén csinálni tudtunk. Nem volt-e mögött semmilyen ilyen bonyolult üzleti terv, pénzügyi modell, semmi nem volt mögött.
Mikor kezdett ez ilyen üzletivé válni, amikor már ez úgy
valami... Hát, amikor először elhasaltunk.
Igen? Mert az igen. Mi volt?
Vagy? Hát, amikor ugye a dotcom léggömb kidurrant, addig így vitt minket magával az élet sodrása, meg azt, hogy igazából az emberek akartak már valamit csinálni a neten, de fogalmuk nem volt a lehetőségekről, és emlékszem, hogy te Damjanovics Nebojsát valamennyire ismered?
Igen.
A Nebojsával nálam helyezte el az egész internet történetében az első olyan FMCG bannert, amit női célcsoportnak pozícionáltak, egy fogkrémnek a bannere volt, és a Nebojsával ketten találtunk ki valamiféle mérőszámokat, valamiféle adatokat, amivel ezt az internetes reklámot egyáltalán el tudta helyezni valahol, és ez a valahol ez mi voltunk. Tehát, hogy ez, azt gondolom, hogy ez nagyon sokat elárul arról, hogy milyen hely helyzetben volt így a reklámozás. Idő alapon futottak. Hapci. Köszönöm. Idő alapon futottak a reklámok, mert hogy nem volt jobb mérőszám akkoriban, mint az, hogy két hétig kint van, és a dotcom lufi eldurranásával gyakorlatilag eltemették az internetet. Azt mondták, hogy az internetennek itt vége van. És az emberek, mivel elhitték, amit a tévében hallottak, látták azt, hogy ezek a nulláról felfújt dotcom cégek, ezek igazából tényleg elhasaltak, hiszen hát de nem volt mögöttük pénzügyi vagy üzleti modell, elkezdtek elfordulni az internetes hirdetésektől, és akkor jött egy ilyen vajazsömlénél és viszonylag hosszú ideig, tehát az egy ilyen nagyon nehéz időszak volt, nagyon nehéz ezen tudtunk egyáltalán valahogy boldogulni. Viszont abban az időszakban, akik maradtak, tehát akik kitartottak ebben a történetben, azok folyamatosan tanultak egymástól, külföldi modellekből, elkezdtek bejönni a sales house-ok, elkezdtek mérések történni az oldalakon, megjelent mondjuk az Advertikumnak a hirdetés kiszolgáló rendszere. Tehát ezek ilyen internettörténeti sarokkövek. Ez mondjuk egy nagyon jó jellemző, hogy például az Advertikumnak a hirdetés kiszolgáló rendszerét többek közt a Harmoneten tesztelték. Tehát, hogy mi voltunk az egyik, néhány másik oldal előtt, az egyik olyan teszt felület, amivel ki tudták azt játszani, hogy ez hogy fog majd később jól működni. És aztán utána kezdtek el megjelenni ugye a nagyobb cégek az interneten, és akkor ugye elindult egy ilyen felfele menő történet, és hát akkor már nekünk is kellett tervezni, nekünk is át kellett, hogy hova hány ember kell, átmentünk homeworkbe. Ezek ilyen sarokkövek így az életünkben.
És amikor egy ilyen mély pont van az ember életében, akkor ez sokféleképpen lehet lereagálni. Kudarc élményként meg lehet, át lehet az egészet élni, ott lehet hagyni az egészet, föl lehet állni, hogy ezt te hogyan tudod feldolgozni, vagy hogyan tudtad azt feldolgozni, hogy volt egy ilyen mély pont.
Az volt a mi hatalmas nagy szerencsénk, hogy mi sokkal régebben kezdtük. És mi láttuk azt, hogy azok a cégek, akik ebben az egész internetes felfújt dologban részt vesznek, azok mögött nincs üzleti modell. És mi akkor már egyre jobban éreztük azt, hogy ugye honnan jön pénz, mennyire nehezen lehet forrásokhoz jutni, Éreztük a marketing oldalról azt, hogy miben kéne ahhoz fejlődni, hogy jobban tudjuk kiszolgálni azt, aki hirdetni szeretne, hogy tudunk még jobb hirdetéseket adni nekik, és láttuk azt, hogy a másik oldalon ez a szándék, ez igazából nincsen ott. Uh-huh. És mi annyiban akkor már láttunk előre, hogy láttuk ezeket a trendeket, láttuk ezeket a tendenciákat, de láttuk azt is, hogy ez a felfújt léggömb, ez ki fog durrani, tehát ez valószínűleg ez nem fog így működni, és mivel láttunk előre, nem hagytuk abba.
Uh-huh. És úgy általában, hogyha egy ilyen mélypont helyzetbe kerülsz, akkor mihez kezdesz te, mint aki ilyen lelki, meg ilyen dolgokkal foglalkozol, ugye, mert elmondtad annak az üzleti részét, de hogy ennek a belső része az...
Hát a belső része az mocskosul nehéz volt. Elmesélek neked egy történetet. Volt nekünk egy papagájunk, akit Kernelnek hívtak. Ez ugye ott született, hát ugye oda érkezett meg a Harmonetnek a Kossuth téri irodájába, és Kernel ott tanult meg repülni tőlünk. Így csináltunk neki, és akkor a Kernel megtanult repülni. Kernel megtanult beszélni, énekelni, labdázott velünk alufólia golyókkal. Egy baromi jó fej madár volt. Nagyon szerettük mindenki, az informatikusok is, mi is, ott ürdögélt a vállunkon, és eljött az a pont, amikor nem tudtuk kifizetni az irodabért. Hosszasan mondtuk a tulajnak, hogy de majd a jövő héten, de ez a jövő hét, ez valahogy sosem tudott igazából eljönni, mert hát akkor tényleg hatalmas pénzügyi problémában voltunk. Én nem vagyok egy nagyon kölcsönkérős típus, de már kölcsönkérni is próbáltam, de hát mivel nekem ez nem megy jól igazán, ez a kölcsönkérősdi, nem jött össze. És nem tudtuk kifizetni az irodabért. És egyik reggel arra mentünk be, hogy ilyen bicikli lakattal a rács le van lakatolva, hogy mi már nem mehetünk be oda többet, és bent volt a Kernel. És én nem attól voltam kibukva, hogy bent vannak a számítógépek. Nem attól voltam kibukva, hogy úristen, most mi lesz, mert azt tudtam, hogy ezt valahogy megoldjuk, de a madár, tehát hogy ez nem maradhatott egyedül. És én hát ezen a ponton totál összeomlottam. Én ott ültem az iroda előtt, ott zokogtam, mindenki ott ugrált körülöttem, hogy valamilyen megoldás csak legyen. És akkor hála Istennek, az Anti bácsinak volt szíve, visszaengedett bennünket. Láttam, hogy nagyon-nagyon nagy szándék van azon, hogy ezt megoldjuk. Meg is oldottuk, utána még hosszú évekig béreltük természetesen ezt az irodát. De hát ez egy ilyen pokoli nehéz állapot volt, hogy amikor azt láttam, hogy nem tudok a Kernelhez bejutni.
Akkor ez volt valahogy az utolsó csöpp, vagy ez képviselte azt az egész kapcsolatot ott.
Igen. Igen, de hát egyébként meg ez mutatta meg azt, hogy mennyire összetartó csapat is voltunk. Tehát, hogy senki nem szaladt el, mindenki odaállt, mindenki megpróbált valamilyen megoldást csinálni. Tehát, hogy nagyon elkötelezettek voltak abban, hogy ez az egész, ez mégis tovább működjön. Mindenkinek egy kicsit a gyereke volt.
Akkor ez egy kicsit erősítette is a csapatot, ugye?
Abszolút.
Akkor ahelyett, hogy szét ment volna, és akkor mindenki ment volna világgá, akkor így...
Igen, igazából az volt az érdekes, hogy akkor ment szét a csapat, mikor átmentünk homeworkbe.
Igen. Mert
akkor
az...
Akkor futott szét. Mikor a kislányom 14 évvel ezelőtt megszületett, akkor még ugye volt iroda, és akkor én már egy kicsit így komolyabban kezdtem ezt az egész cégvezetés dolgot venni, mert mindenkinek volt munkaköri leírása, tudtuk, hogy mik a feladataink. Az elején ezek még persze nem voltak meg, és tudtam azt, hogy nekem muszáj a helyemre, még a gyerek megszületik, valakit találni, aki az én posztomat el tudja látni. Találtam is egy nagyon szimpatikus hölgyet, elkezdtem átadni neki a feladatokat, amikor is ő bekerült a kórházba, és kiderült, hogy 6 hétig ott lesz. Én mondtam, hogy oké, nincs ezzel baj, 6 hét múlva meg fog gyógyulni, valami derék vagy gerinc problémája volt. Egyébként ez már nekem, mint spirituális embernek jelzésértékű kellett volna legyen, hogy akinek gerinc problémája van, ott cseng a csengettyű, hát nekem akkor ott nem csenget, mert ugye az ember a gyengét tanításokból nem mindig ért, néha kell egy ilyen pofon az élettől. Szépen 6 hétig bejártam a kórházba hozzá, végigvettük, hogy milyen feladatok vannak, elkezdtem így ügyfeleknek átadogatni, hogy akkor ő lesz helyettem, stb. És hogy hát egy egyéves fix határozott szerződéssel akkor ő most így jön. És ő azt mondta magáról, képzeld el, hogy pszichológus, és hogy ezeket a feladatokat ő korábbi gyakorlatai alapján így el tudja látni. És valahogy az idő előre haladtával egyre azt éreztem, hogy valahogy mégsem működik. Valahogy mindig valami miatt ő azt mondja, hogy ez ezért nem jó, ez azért nem jó, mindig bekerül valami kifogás a történetbe, és elkezdtem gyanakodni, és kiderült, hogy semmi, amit magáról állított, nem volt igaz. Tehát egy ilyen totális, és hát én ott álltam akkor már 8 hónapos terhesen, tehát nem nagyon tudtam igazából így mit csinálni, ezt a csajt, ezt muszáj volt kirúgni a fenébe. A kollégáimnak tudtam kiszervezni feladatokat, és igazából nem volt helyettem azokban az időszakokban senki, tehát gyakorlatilag még a szülőszobából is céget menedzseltem, mert hát hoztam ott egy ilyen rossz és nehéz döntést. Ma már sokkal bölcsebb lennék ebben a helyzetben is. Na de ott akkor én így ezt tudtam meghozni. És akkor ez a csaj, ezt képzeld el, míg ott volt, az összes kollégának, aki végig ott volt, elkezdett huhogni, hogy ez a cég, ez tönkre fog menni. Hát ez így nem. És képzeld el, mindenkit így megmérgezte a levegőt, és mindenki elkezdett munkahelyet keresni. És elkezdtek elspriccelni, és én ott ültem egy 3 hónapos gyerekkel, és azt így néztem, hogy hova mennek a kollégáim. És mi ott ültem egy 6 hónapos gyerekkel, és gyakorlatilag elmentek az emberek a cégből. De semmi, tehát erre igazából nem volt valódi ok. Hanem csak annyi volt, hogy ez a csaj, ez bolond volt minden szinten, és ők hittek a bolondnak, én is hittem a bolondnak eleinte. És azon a ponton így átgondoltunk, ott volt egy ilyen nagyon nagy átgondolás, hogy na akkor most mit, hogyan, és átmentünk távmunkába. És akkor egy teljesen új gárdával, már a távmunkára épülve újraépítettük gyakorlatilag a céget, és azóta is távmunkázunk, és tök jól működik ez így.
Nálunk is ez van amúgy itt a 108 magazinnál, illetve amiket csinálunk ilyen kiadványszerkesztésnél, hogy hárman vagyunk így, akik közvetlenül teljes időben dolgozunk ezen, és mindenki otthonról dolgozik. És ugye hát az elején az nekünk is nehéz volt kitalálni ennek a hogyanját, miértjét, vagy hogy lehet ezt jól működtetni. Eleinte úgy beszélgettünk, csak amikor úgy kellett valamiről, aztán utána beraktunk valami rendszert ebbe az egészbe, akkor emlékeztem, hogy lázadoztak, hogy minek kell minden nap beszélni, mintha egy ilyen bizalmatlanság lenne, hogy akkor most mit a számon kérném őket, de aztán amikor ez úgy beállt, és most úgy minden reggel azzal kezdjük a napot, hogy elbeszéljük, hogy mi hogy van, mit csinálunk, és most már úgy hiányzik nekik, hogyha nincsen, ha elmarad. Szóval igazából ez
hát ez jó, mert akkor mindenki tudja, hogy merre van arccal, igen.
Igen, igen. És nem kell kézi vezérlése, nem kell mindent megmondani, de nagyjából úgy az aznapi, vagy úgy körülbelül látni, hogy akkor miket csináljunk, akkor az úgy jól működött. És akkor mi lesz most a Harmonettel? Mert a múltkor talán egy ilyen említetted, hogy valamit tervezel, hogy valami...
Hát a Harmonettel az van most, ami egyébként minden olyan dologgal, ami már hosszabb időt megélt, hogy az ember ugye nem a 20 éves ruhatárát tartja, hanem időnként lecseréli. A Harmonett is ugye többször cserélt már ruhát, tehát rengetegszer volt újra húzva, felújítva. Most is egy ilyen felújítvezünk, aminek a folyamatában éppen nyakig benne vagyunk. Egy csomó új dolog bekapcsolódik, új kommunikációs vonal bekapcsolódik, új ötleteink lettek. A csapatnak néhány tagja megújult most, akikkel nagyon jó együtt dolgozni, nagyon szeretjük egymást. Velük nagyon jól lehet alkotni, kreatívnak lenni, haladni. Ugyanazon a célon dolgozunk, ami egy nagyon fontos dolog, hogyha az ember egy csapattal együttműködik, hogy mindenki ugyanabba az irányba elvezzen.
De miből merítesz terült a megújuláshoz? Mert én is úgy érzem, hogy itt a 108 csinálgatjuk, akkor valamit lehetne, egy kicsit ez, kicsit az, de ez a teljes megújulás azért ez így sok mentális energia, meg úgy az ember igényelni. Szóval egyáltalán az embernek még néha kedvel megy. Működik ez így is, szóval sok mindent csinálsz, de akkor itt te hogyan?
Ezen én átmentem, ez a működik ez így is, és unom az egészet, és jaj, és nem akarok vele foglalkozni, kiadtam bérbe. Szóval, hogy ezen így túl vagyok, és aztán visszajött hozzám most, és tudod, nagyon érdekes dolgot tanácsolt nekem egy nagyon-nagyon kedves barátom, a Kassa Tamás, Értve nem nekem tanácsolta, hanem ültünk a tréningen, és mondott egy ilyen mondatot, és aztán mondottam, hogy hát nagy vesztenivalóm nincs rajta, és megpróbáljuk. És ő azt mondta, hogy ha valamihez nincsen affinitásod, vagy úgy érzed, hogy még nem vagy elég jó benne, akkor játszd el, hogy igen. És nézd meg, hogy mi fog történni. És én kitettem egy ilyen célkitűzést így tavaly évvégén, hogy 21 napos lelkesedés program, én most lelkesen fogom a harmonetet csinálni. Néhány nap telt el, és képzeljétek el, ez a lelkesedés, ez olyan szinten megjött, hogy most már nem kell erőből lelkesedni, mint az elején, mert az elején ott tényleg az volt, hogy reggel én fölhúztam magamra a hurrá optimista maszkot, és lelkesedtem. Mint ahogy a zenelemügynök, aki fölmegy a színpadra, lent még sírdogált, fölmegy, és akkor legyünk sikeresek a Network 21-ben, mindenki gyémánt lesz holnapra. Na, valami hasonlót próbáltam én magamra erőltetni, és néhány nap után megjött a spiritus. Szóval, hogyha valakinek esetleg ezt van kedve kipróbálni, akkor ez lehet, hogy egy jó ötlet, hogyha nem tudod szívből csinálni, akkor csináld erőből, és valahogy a szív kapcsolódik ilyenkor.
Ez érdekes tanács, ezt lehet, hogy én is kipróbálom egy-két dolognál.
Na, majd számolj be róla, hogy működött-e.
És amikor, igen, most mi az, amikkel te foglalkozol még? Mert ugye van a harmonet.hu, ami az egy ilyen, azt ismerik a legtöbben általában az emberek, de lehet, hogy több olyan dolgot nem tudnak, vagy nem hallottak még róla, amiket te csinálsz, hogy...
Hát a cég alapból két fő lábon nyugodott az elmúlt 20 évben. Az egyik az a rendezvényprogramok szervezése. Ez megy a maga útján, erről nagyon sokat nem kell beszélni. És aztán volt még egy érdekes történet, hogy ugye látták azt, hogy én beszéltem is neked erről, hogy a nulláról, a semmiből, az űrzavarból indultunk egy ilyen nagyon mély nem létezésből, és ez följött egy ilyen viszonylag sikeres szintre. És amikor az ember elkezd valamit transzparensen csinálni, akkor itt nem tudom, te voltál-e már így, hogy jött, hogy figyelj, madorába, mondd már meg, hogy ezt te hogy csináltad. Hát velem ez megtörtént, jöttek az emberek, és mondták, hogy de figyelj, ez ilyen informatikai segítség, meg ilyen marketinges segítség, te már olyat csináltál, mondd már el, hogy hogy csinálod. Mert ugye látták, hogy ilyen képzésen vagyok, olyan kiadványokat készítünk, tehát egy csomó dolgot csinálunk, és elkezdtek jönni kérdezgetni az emberek. És az elején így mondtam, hogy nem értek én ehhez. Menjetek a Wolf Gáborhoz, tanuljatok tőle. És akkor oda mentek, próbáltak figyelni, és visszajöttek, hogy az nem olyan. Te mondd el. Jaj, hát hagyjál már, na gyere, üljünk le egy teára. És akkor elmondtam. És akkor jöttek vissza, hogy 10 milliót kerestem. Hát én meg itt ingyen elmondtam, hogy te hülye vagyok én, te jószagú kék-ég. Persze nyilván nem volt mögött a csere, meg, de hogy hát így rájöttem, hogy ez így marhaság, amit én csinálok, és akkor elkezdtek így jönni emberek, és akkor mondtam, hogy jó, akkor legyen ilyen, hogy marketing konzultáció. És ez annyira megnőtt itt az évek során, hogy hát nyilván rengeteg képzésen, tanfolyamon, előadáson, különböző kurzusokon vettem részt itt az elmúlt években, hogy ugye ez egy hatalmas érték, hogyha az ember lát egy fejlődési irányt. Tehát tudom azt, hogy mi volt, ami működött 10 éve is, meg most is működik, és mi az, ami jó volt 10 éve, de most nem jó, de tudok visszanyúlni ahhoz, hogy 10 éve volt, próbáljuk meg most is, mert ugyan az elmúlt években nem működött, mi van, ha most megint működik, és lám-lám, most megint egy olyan időszak van, hogy az a dolog az megint működni tud. Szóval, hogy erre így érdekes visszanézni, és hát ezt a tudásomat, ezt nagyon szeretik az emberek használni. Én meg szeretem adni, hiszen rájöttem, ez egy hatalmas nagy érték, ez a tapasztalat, ez a megszerzett tudás így egyben.
Mivel küzdködnek most a legjobban a vállalkozók? Mit látsz, hogy mi az a legnagyobb kihívás?
De a kicsik és a kezdők azok általában azzal küzdködnek, hogy nagyon jól értenek ahhoz, ami az ő profiljuk, de nagyon nehezen tudják ezt piacra tenni, nagyon nehezen tudják eladni. Van, akinek azzal is baja van, hogy hogy kérjen érte pénzt, de egyszerűen magának a megfogalmazása, hogy mi is az, amit én kínálok, és ki az, akit ez tényleg érdekel, hogy találom én meg a célcsoportomat, ezzel van nagyon sokszor bajuk, és hát én ebben nagyon jól tudok nekik segíteni. Illetve nagyon sokszor az van, pláne az ilyen kis egy-két személyes kezdővállalkozásoknál, hogy a cég meg az ember az nem válik külön. De egyébként szerintem még a nagyon nagy cégeknél se nagyon válik külön. Te, mint coach, biztos, hogy tudod ezt, hogy nagyon meghatározza az embernek a személyisége, a mentalitás, a személyes elakadásai, azt, hogy a cége az hogyan működik. És nagyon sokszor nem is a cégen kell tekerni egyet, hanem az illetőnek a szemléletén. És hogyha ezt az egy dolgot sikerül megtekerni, akkor hopp, helyre kattan az egész, és elkezdenek működni az áramlások. De ezzel biztos te is találkoztál már többször.
Igen, ezzel én is rendszeresen szoktam találkozni, amikor így jönnek hozzám coachingra, hogy igazából ezt szokták is mondani, hogy a business coaching az egy pár alkalom után átmegy life coachingba, mert hogy azok a fajta problémák, amik ott előjönnek az üzleti területen, azok igazából így mélyebben gyökereznek, vagy másfajta nehézséggel kell ott megdolgozni, és akkor az, amit te is mondtál, hogy akkor maga az a szemléletmód az blokkolja, hogy tovább tudjon lépni az ember, valamikor igen, saját magunk vagyunk a legnagyobb akadály abban, hogy tovább lépjünk. És akkor ezért jó, hogyha az már szerintem nagyon jó, hogy az ember egy külső segítségért nyúl, hogy akkor megkérdezi azt, hogy akkor mit csináljon, hogyan tovább. Ugye megkérdezheti a kollégáktól is, de ott általában ember jobban rejti magát, hogy akkor úgy nem akarja mutatni a gyengeségét. Megkérdezheti a baráti körét, vagy más vállalkozókat, azok valamennyire tudnak segíteni, de nyilván nincsenek annyira benne. És akkor ez azért jó egy ilyen külső szakemberhez fordulni, legalább úgy azt szoktam így mondani ilyenkor, hogyha mondjuk elkezdesz, odamész egy, mondjuk egy coachhoz, vagy odamész egy tanácsadóhoz, akkor az olyan, mint hogyha egy ilyen fehér lappal kezdenétek az egész beszélgetést. Előtte nem kell megjátszani magad, elmondhatod azt, hogy akkor mi van valójában, mert ugye az ember, amikor elmondja a barátjának, akkor már egy olyan szűrővel próbálja, hogy a barátja az úgy lássa, és hogy így elkezdjük így magunkban így túlgondolni, vagy mahinálni, vagy egyáltalán befolyásolni, hogy a másikkal mi legyen itt, akkor nem kell ezzel foglalkozni, hanem csak ilyen tisztán, fehéren, úgymond pucéran, akkor ott meg tudjuk mutatni, hogy mi az, ami van, és akkor onnan lehet tovább menni, mert igen, szóval ez a megjátszott, vagy hogy így szeretnénk, vagy mutatni akarjuk magunkat valaminek, az úgy nem igazán hoz jó eredményeket.
Ami még így fontos, hogy ugye nekem a marketinges tudás az egy ilyen rárakódott tudás, nekem ugye az alap, amire rárakódott ez, az nagyon-nagyon sok pszichológia, grafológia, olyan önismereti eszközök, illetve olyan, hát itt kimerem mondani, hogy terápiás eszközök, bár ugye nem pszichológusként hivatalosan ma Magyarországon nem használhatjuk a terápiás eszköz szót, de igazából ez egy terápiás eszköztár, ami az embernek a kezében van, és nekem nagyon sok ilyenem van, hiszen a Harmonet többek között, ha másra nem, akkor arra nagyon jó volt, hogy rengeteg mennyiségű tréningre, tanfolyamra, előadásra, workshopra, önismereti csoportra, kurzusra el tudtam menni. Egyszerűen amiatt, mert hogy vagy meghívtak, vagy bartereztünk, vagy volt ugye lehetőségem arra, hogy az új trendeket ezeken a területeken én mindig megismerjem, és nagyon-nagyon sok eszköz van a kezemben ahhoz, hogy ha valami van, akkor az hogy tudom analógiában látni, illetve hogy az illetővel mi az a három kérdés, amit hogyha én most fölteszek, vagy mi az a nézőpont, amit hogyha én megmutatok, akkor az úgy neki jó lesz. És ez a marketing és ez az önismereti és emberismereti eszköz csoport tudja azt adni, hogy hát mindenki nagyon örül annak, hogy aki nálam volt, hogy nagyon gyakorlati és nagyon direkt segítséget kap, szoktak sírni is néha.
Hogy jön elő akkor ez a terápiás jellegű. Ahogy én figyeltelek, ugye mi is már azért régóta ismerjük egymást így a 108.hu magazin kapcsán, és beszélgettünk meg így az ilyen krisnás dolgokon keresztül is, szóval hogy volt egy ilyen kapcsolat, és én azt néztem meg, ugye meg láttam azt is, amikor ilyen különféle rendezvényeken jelen vagy, hogy úgy nagyon, hát ilyen vállalkozói polihisztor vagy nem tudom én, nekem ez a benyomásom, mert minden olyan dolog, amivel foglalkozol, akkor az úgy látszik, hogy abba úgy beleteszed magad, és úgy elmélyedsz benne, és nem csak egy ilyen felszínes tudást adsz, hogy akkor hát most a tanácsot azt ugye az ember azt olyanok annyit tud adni, meg igen, szóval. Igen,
mint az öreg zsidó viccben, hogy kár, hogy meghaltak a libák, még annyi jó tanácsom lett volna, igen.
Szóval, hogy és akkor a másik, ami még úgy föltűnt, hogy nagyon személyre szabottan tudod átadni azt a fajta üzenetet, hogy nem csak egy általános előadás, ilyen egyetemis, vagy nem is egyetemi, hanem ilyen hát igen, szóval ilyen sima oktatási rendszer elmondják, hogy ezt is ezt kell csinálni, hanem amit úgy éreztem, hogy amikor mi is beszélgettünk a múltkor, akkor úgy személyre szabottan tudod megformálni azt a gondolatot, látod, hogy mi az, amiben érdemes egy kicsit meglökni, kicsit. Szóval hogy így nagyon személyre szabott ez az egész tanácsadás, így nekem az volt a tapasztalatom abban.
Hát van egy ilyen fogadalmam magammal szemben, hogy nem szerelem projektet nem is vállalok el, tehát igen? Csak olyan dologgal vagyok hajlandó egyáltalán foglalkozni, amiben én látom azt, hogy az mitől különleges, mitől valami extránk az. Ami nem ilyen, azt lepasszolom általában.
Igen. Igen, emlékszem, amikor volt ez a kis elakadásod, ez a harmonetes dolog, igen. akkor felraktad a Facebookra, hogy hát valakinek van a kedve beszélgetni, mint egy kívülálló, és akkor mondtam, jelentkezzen, beszélgessünk egy kicsit, és akkor ugye nagyon jó beszélgetés volt, mert akkor ugye először rád fókuszáltunk a te dolgaidra, és akkor közben én mondtam is, hogy ez ugyanúgy nekem is szükséges, hogy én is szeretném egy kicsit megújítani a dolgokat, vagy hogy hogyan csináljam ezt az újabb vonalat, az újabb ötleteimet hogyan valósítsam meg, és ez egy olyan jó kis szinergia volt ez a kettő, hogy akkor úgy egyszer rá tudtunk fókuszálni, mert sokszor az van, amikor az emberek beszélgetnek, akkor várják azt, hogy oké, akkor elmondom, hogy akkor neked mi van, de akkor utána foglalkozzunk velem, vagy én azért mondom, és azért hallgatok, hogy utána én beszélhessek, de ez így nagyon jó volt, hogy akkor először csak teljesen rád fókuszáltunk, utána csak a másikra, és aztán úgy egy ilyen nagyon maga a dinamikája is nagyon jó volt, meg az eredménye is legalább így nagyon.
Én ezeket a tandemeket én egyébként is szeretem, mert ilyenkor, hát legalábbis én úgy éreztem, nem tudom mennyire volt kölcsönös, hogy én korábban is nagyon szerettelek téged, de ez valahogy úgy még közelebb hozott így bennünket egymással, hogy még jobban meg tudtuk így egymást ismerni, és sokkal több ilyen stabil pont lett azzal kapcsolatban, igen, hogy te mit csinálsz. Tehát, hogyha mondjuk valakinek ajánlanom kéne egy coachot, akkor tudom, hogy melyik helyzet az, amikor biztos, hogy azt mondom, hogy na, a Kozák Mihály telefonszám, tessék, itt van, és őt hívt.
Igen, ez kölcsönösen nekem is ez volt, meg amikor így volt ez a képzés, ilyen egyházi képzés volt egy online területen, akkor így meg többször ajánlottalak téged, hogy akkor pont te annyira közel is, szóval látod is ezt a dolgot, nem idegen tőled ez a fajta spiritualitás, hanem úgy teljesen benne mozogsz, hogy úszkálsz az ilyenfajta dolgokba, úgyhogy neked nem egy ilyen.
Igen, a krisnás képzéseket én nagyon-nagyon imádtam, szerintem ez kölcsönös volt, mert ott állva tapsoltak meg, mikor bent voltam itt a budapesti krisna templomban a legutolsó tréning végén, pedig elárulok neked egy titkot, én nekik is elárultam, úgyhogy bártam merem vállalni. Alapvetően tudod, miről szólt ez a képzés?
Miről?
Arról, hogy mi az, amit jól csinálnak. És azt vettem észre, és ez egyébként egy nagyon fontos tanulság lehet a mostani nézőink számára is, hogy olyan kevés dicséretet kapunk. És az emberek nagyon sokszor nem veszik észre, hogy mik azok a dolgok, amiket jól csinálnak. És amikor én mentem erre a krisnás képzésre, akkor megnéztem, hogy mi az, amit én így kívülről tudhatok erről, és mindig végig azt találtam, hogy hát ez tök jó, hát ez is tök jó, ez még jobb annál is. És arra építettem föl az egészet, hogy mik azok a jó dolgok, amik ott történnek, és teljesen döbbenten fogadták azt a tulajdonképpeni dicséretet, hogy mindenkit el tudta ismerni egymást ott a csapaton belül. Valamiért nem volt szokás egymásnak pozitív visszajelzéseket adni, és talán abban a csapatban, akik ott rendezvényekkel foglalkoznak, talán sikerült is valami ilyesmit elindítani, ahogy azóta is ott több emberrel nagyon jó viszonyba kerültünk, és így mondanak néha néhány mondatot nekem, hogy úgy néz ki, hogy ez így beindult, tehát hogy elkezdték egymást dicsérni az emberek. És mikor én onnan kijöttem, akkor én rájöttem, hogy hát de én hogy állok ezzel? Uh-huh. És saját magamat is elkezdtem egy ilyen listát írni, hogy de hát miben vagyok én sikeres? Uh-huh. Mik azok a dolgok, amiket, ha én egy tréninget tartanék magamnak, akkor megdicsérném magam. Uh-huh. És hogy olyan klassz kis lista jött elő, és igazából ez nem ilyen egóhízlalásról szól, hanem arról, hogy az ember így stabilan megtalálja a helyét abban a világban, ahol uh-huh. van. Ugyanaz az ember maradtam, mint aki előtte voltam, csak egyszerűen megvoltak így a stabil uh-huh. pontok, hogy én amiben vagyok jó, és abban így meg is tudtam azt élni, hogy de jó, hogy én abban jó uh-huh. vagyok.
Igen, hát én is a coaching során a legnagyobb probléma az, hogy az ember nem, szóval egyáltalán nem veszi számba, hogy mi az a dolog, amit csinál. Hogyha mondjuk megkérdezel valakit, hogy vagy, mi történt veled mostanában, köszi, jól, semmi. Szóval, ha nem találkoztatok 5 éve, akkor is kb. Ez a válasz, de ha nem egy olyan élő kapcsolat van köztetek, akkor az emberek így elakadtak. És ez, ennek több oka is van persze, de az egyik az az, hogy mi nem gondoljuk azokat a dolgokat fontosnak, amiken átmentünk, vagy amikkel foglalkozunk. És akkor amik én is azt szoktam csinálni, hogy mindig a két coaching találkozó között, és mikor jön a következő találkozó, akkor megkérdezem, hogy mi történt az előző találkozónk óta. És akkor tudom egy kicsit az elején, hogy nehézkes, hogy akkor úristen, akkor most szedjük össze, hogy mi van, mert sokszor már az is egy nagy eredmény, hogyha az ember csak fogja magát, és kimegy, sétál egy nagyot, és lehet, hogy ennek is olyan jó hatása van rá, és nem kell feltétlen most nem tudom egy 10 milliós bevételt produkálni, nem csak az számít egy jó eredménynek, mert hogyha ezeket a kis dolgokat nem értékeljük magunkba, akkor hát mások is miért értékeljék, meg igazából akkor egy örök frusztráció, ilyen körforgásba keveredünk, mert sose leszünk elég jók, mert mindig valami más szeretnénk, mindig csak a vágyainkat, amiket így előrevetítünk, akkor azokat még sose értük el, és akkor mindig van egy ilyen óriási, kisebb vagy nagyobb ilyen távolság. És még ráadásul a coaching találkozó után is megkérdezem, hogy mi az, amit a coachingból elviszel magaddal, hogy maga az az egy órás beszélgetés, amikor ott vagyunk, akkor mi legyen? Mert ez azért is fontos, hogy ő is összeszedje magának, hogy mi az, amin dolgoztunk, mi az, amin ő dolgozott, és akkor olyan dolgok szoktak úgy megfogalmazódni, hogy az úgy tényleg sokat ad az embernek.
Amikor ilyen önismereti jelleggel beszélgetünk bárkivel, de egyébként marketinges tanácsadáson, bár ott nem minden alkalommal, de önismereti beszélgetéseknél uh-huh. szinte mindig, én leszoktam iratni kézírással röviden a nyerességét, hogy mi az, ami a nyeressége volt ennek a beszélgetésnek uh-huh. az illetővel. És képzeld el, ezt tudod, milyen nagyon jó. Mert miért? Van egy barátnőm, egy nagyon remek hölgy, ő csikung oktató, úgy hívják, hogy Bogyó Erzsébet, aki a YouTube-on esetleg rá akar keresni, nyugodtan uh-huh. tegye meg, mert rengeteg uh-huh. jó pofa filmje van fönt. És képzeld el, a Bogyó Erzsi bevezette ezt a szokást. Hát mondom, ez milyen jó pofa, ezt én utána fogom csinálni. Nem sokkal rá, hogy bevezette, egy konkurens csikung iskola, minthogyha ebben a témában nem tudom, lenne egyetemi képzés, elkezdték őt megtámadni. És olyan embereket, akik nála voltak csikungon, ellene hergelték, és ezek elkezdték őt minden csatornán támadni, és semmi más nem csinált, csak lefotózta, amit ott írt az illető, és elküldte neki. Uh-huh. És ez az egyetlen egy mozdulat, hogy de hát figyelj, akkor ezt írtad, most utólag miről uh-huh. beszélsz, hát akkor itt van az élmény, amit leírtál. Uh-huh. Ez megakasztotta ezt az egész támadás uh-huh. Sorozatot. Tehát igazából arra is jó, hogy az ember gyakorlatilag meg tudja mutatni az illetőnek, hogy nézd, hát volt ennek haszna bőven. Uh-huh, te uh-huh. írtad le, itt van a te kézírásoddal. Úgyhogy uh-huh. ez egy nagyon érdekes
akkor ez egy jó ötlet, igen, mert alapvetően egy ilyen negatív dolgoknak is, hogyha előjönnek, akkor ez úgy megerősíti a pozitivitást is.
Illetve hát meg vissza lehet nézni azt, hogy micsoda igen. sikeres volt ez az egész folyamat, hogy mindig le van írva egy nyereség.
Uh-huh. Ja, ez nagyon jó. Ha az elmúlt évek, mert mondtad, hogy sok ilyen önismereti, meg sok ilyen képzésen vettél részt, vagy alkalmaztad magadon, hogy mi, mondjuk az elmúlt pár évben visszamenőleg, mi az az egy dolog, ami úgy érezted, hogy a legnagyobb hatással volt rád?
Hát két ilyen terület van. Uh-huh. Az egyik, amit nem tudok nem használni, tehát amivel így minden nap együtt lüktetek, és az egész a világnak a megértéséhez egy térkép, egy GPS, egy kulcs, az az Enneagram, uh-huh. mert egyszerűen az megmutatja azt a kulcsot az emberekhez, hogy miért úgy működik, ahogy olyan szintű megértést ad, hogy az emberi problémáknak, vagy a konfliktusoknak a nagyon nagy része ezáltal kezelhetővé válik. A másik ilyen tréning, amin voltam, az a Kassa Tamásnak az úgynevezett Jedi képzője, ami egy ilyen vicces név, a résztvevők adták neki ezt a nevet. Ez alapvetően egy vezetői kommunikációs tréning, csak hát ez így túl unalmas volna. Jedi mindenki akar lenni, vezetői kommunikátor nem biztos, hogy annyira. Szóval én Jedi vagyok, és... persze nincs fénykardom, lehet, hogy majd egyszer így összeráncosodom, mint a Yoda mester, de hogy ez olyan magas szinten visszaadta a jelenlétemet, meg a kommunikációs készségemet, amiért én nagyon hálás vagyok. Tehát igazából ez a kettő terület az, amit én nagyon, nagyon kiemelek.
Izgalmas. Hogyha vállalkozóknak egy tanácsot adhatnál, mondjuk itt a beszélgetésünk alatt, akkor mi az, amit mondanál nekik, hogy lehet akár ez marketing is, de lehet akár ilyen emberi oldala is, akkor mit mondanál nekik, hogy...
Hát az, hogy varázspálca nem létezik.
Igen?
A varázspálca az mindig te vagy, és az nagyon fontos, hogy bár mindenki a harmóniát keresi, de a varázspálca közepével nem lehet varázsolni. A változás az mindig akkor történik, hogyha elmész a falig, sőt egy kicsit túl rajta, tehát hogyha a pálcának a végével kezdesz el varázsolni, amíg a komfortzónádat el nem mered hagyni, addig minden ugyanúgy marad. Tehát ugyanazt csinálni és attól más eredményt várni, azt ugye régóta tudjuk, hogy a hülyeség definíciója, és ahhoz, hogy a változásaidat meg tud valósítani, ahhoz ki kell menni a végéig, sőt, még egy kicsit azon is túl, és hogy ott kezdődik igazán az élet. És a varázspálca nálad van, nem a tanácsadóknál, nem a szakértőknél, nem a marketing guruknál, nem a Jedinél, a fénykard van amúgy is, hanem ott van a te kezedben, és ha egészen addig, amíg a varázspálca közepével akarsz varázsolni, addig nem fog menni. Tehát ahhoz, hogy változás legyen, ahhoz el kell menni a végpontokig.
Ez egy jó bölcs tanács, hogy az ember sokszor hajlamos, hogy ugye szeretné a változást, szeretné a óriási átalakulást, de az, amivel az jár, azt a munkát, azt az energiát, azt nem akarja belerakni. És akkor jön egy ilyen kis dilemma, hogy hát szeretnék gazdag lenni, de igazából nem csinálok semmi. Szeretnék szép lenni, szeretnék ez lenni, az lenni, izmos lenni, de akkor a végén, ha az ember nem teszi bele azt az energiát, hogy igenis megy az edzőterembe, akkor az nem fog jönni ez a változás, és a vállalkozás az miben lenne más végül, nem? Szóval, hogy...
Hát sőt, az csak aztán olyan, mert az minden életterületet leképez, ha úgy tetszik.
Hogyan teremtesz te egyensúlyt? Hogyha, mert igazából tényleg annyi mindennel foglalkozom, mert ezt még ugye
nekem
nem is beszéltük, hogy...
Van.
Oké, de mondjuk, amiben te személyesen részt veszel, ha csak valaki Facebook dolgaidat követi, akkor már az már maga egy teljes idős dolog, mert nem tudom hány helyen moderálod a dolgokat, és a múltkor mondtad is, hogy ez nagyon időigényes, és még majdnem amikor a vécére kell, hogy menjél, még akkor is
moderálod. Igen, hát ez egy ilyen jó időszak, hogy akkor mindig visszam a telefont, és megnézem, hogy akar-e valaki csatlakozni, és akkor végignyomkodom.
Nem, a csatlakozás az egy dolog, csak hogy tudod, még vannak ezek a csoportokban mindig megjelennek az önjelölt, nem tudom, a guruk, akik majd osztják az észt, akik el akarják vinni a figyelmet, akik trollkodni akarnak, akik beszólnak, akik bombasztják a közösséget, szóval, hogy...
Hát ezeket az ember egy idő után megtanulja kezelni, meg egy idő után megtanulja azt a varázsmondatot, hogy ha már varázspálca, akkor az így hangzik, hogy igazad van.
Aha.
És akkor megörül neki, hogy neki igazad van, és akkor ezzel már nem tud vitatkozni. Úgyhogy ez van, de igazából az a megoldás, és amiben én mindig a fejlődést látom, hogy csapatban dolgozni, csapattal együttműködni. Mindig akkor voltak a mélypontok körülöttem, amikor meséltem is, hogy valahogy a csapat nem volt ott, vagy széthúzott, vagy nem működött, akkor volt nehézség, és mindig akkor működött minden jól, amikor egy erős csapat volt körülöttem, akikkel ugyanafelé, a cél felé tudtunk haladni, és igazából én nekem, mint vezetőnek semmi más dolgom effektíve nincsen, mint hogy a csapatomnak a munkáját ellenőrzöm, figyelem, hogy a lelkesedés az ne menjen le túlságosan mélyre, hanem tudják örömmel és lelkesen végezni a feladataikat, és hogy én is kivegyem ezekből a feladatokból azt a részt, amit én is örömmel és lelkesen csinálok. És én egy picit így hiszek abban, hogy ha olyan dolgokkal foglalkozom, ami nekem örömet ad, lehet, hogy ki tudnám osztani valakinek, de én örülök neki, akkor nekem nincsen azzal semmi baj, hogy, hogy azt a dolgot, ezt én csináljam meg, mert nekem örömforrást okoz. Ha, és ha szívesen adok a kollégának egy olyan feladatot is, ami neki örömforrást okoz, hogy valaki másé, de majd visszarendezzük a sorokat akkor, hogyha ő ezt befejezte vagy letudta. És én így nagyon hiszek abban, hogy a csapat az erős.
És mi hogyan töltődsz föl? Mert ugye ezt mondod, ez a szervezési része, meg a csapatnak a dinamikáját fenntartani, meg úgy menedzselni az egészet, de mondjuk, hogyha te besokalsz, akkor mit csinálsz?
Hát van egy ilyen, Mici Mackó szerzőjének, Milénnek van egy ilyen kis verse, hogy van egy kis házam, oda megyek, ha túl sok ember zavar. Hát nekem is van egy kis házam Dunaparton, és ott van kajak, van stég, de lemegyek a kutyáimmal, a macskámmal, és ott magamra zárok mindent, és hát ott ilyen nagyon jó dolgok vannak, ez egy zsákutca végén van, senki nem jár ott, és ott nagyon-nagyon jól lehet töltődni, nagyon jól lehet maga legyen az ember, és nagyon jól lehet egyébként dolgozni is, mert az ember kiül a diófa alá a kerti székre, és kiválóan világot lehet onnan megváltani a kert végéből, úgyhogy az nagyon sokat jelent, illetve nekem az állatok az ilyen, tehát én nagyon szeretem az állataimat, van egy nagyon öreg kutyám, van egy nem olyan nagyon öreg kutyám, aki cserébe nagyon kicsi, ilyen egy kilós ekkora, van egy patkányunk, aki igazából hivatalosan a lányom, de én is nagyon csípem, és van egy lovunk, aki szintén a lányomé, de én is nagyon csípem.
Csak el lovagolsz is, vagy ezt meghagyod a lányod?
Rajta még nem lehet lovagolni, ő még egy nagyon fiatal csik. A lányom, ő állatorvos, lótrénár szeretne lenni, lovakmozgásszervi dolgaival akar majd, ha nagy lesz, foglalkozni, és ő képzi ezt a lovacskát. Ez egy ilyen igazi indiáló, tehát egy ilyen westernes kiképzésben vesz részt, és egy nagyon jó pofa kis csikó, úgyhogy a gyerekeknek az összes makacságával, ami létezik, nagyon-nagyon helyesek együtt. A kamasz gyerek, aki maga is makacs, és a ló, aki maga is makacs, és amikor ezek így kicsit így összefeszülnek, és aztán elsimulnak, hát ez ott is egy ilyen nagyon nagy lelki kioltódást tud jelenteni. Én nagyon örülök neki, hogy gyerekemnek van egy ilyen hobbija.
Akkor ez egy terápia is tud lenni.
Valamilyen szinten, igen. Egyébként az én pénztárcámnak a legnagyobb terápia, mert egyébként ez egy rohadt drága történet, és nekem például meg kellett tanulnom az időmenedzsmentbe azt berakni, hogy amikor mi kimegyünk a lóhoz, az nagyjából 2-2,5 óra, hát nekem annyi idő alatt hazamenni, visszamenni nincs túl sok értelme, tehát hogy én mondjuk hogy tudok a kocsiban relaxálni, hogy tudok ebben az időszakban valami olyan feladatot betenni, ami amit strukturálisan tovább visz, meg hogy tudok mondjuk részt venni abban, hogy egy kicsit így az öröme is ott legyen ennek, hogy
a kettőt,
vagyunk, igen.
Izgalmas. És mi a terved 2019-re? Mi az, amikkel szeretnél foglalkozni?
Hát egy teljes harmonet megújítás, azért ez egy nagyon nagy feladat. Mert ami miatt beszélgettünk, hogy azt látta azért 20 év az 20 év, 20 év alatt valami, ami 20 évvel ezelőtt is itt volt, hát az ilyen öreg dolog, uncsi. Amikor felújították a bazilikát, ami Kossuth tér irodánktól pár percnyire volt a bazilika. És tudtuk, hogy felújították a bazilikát, és mindig mondtuk, hogy milyen jó lenne megnézni, de 4 percre volt gyalog, és eltelt, képzeld el, 1/2 év, és még mindig nem néztük meg a bazilikát, pedig minden héten egyszer-kétszer így előkerült, hogy majd holnap. És egyszer csak én azt mondtam, hogy na jó, most már elegem van belőletek, akkor most mindenki befejezi a mondatot, amit éppen ír, fölkerekedünk, és elmegyünk együtt, megnézzük a felújított bazilikát, mert nem létezik az, hogy 1/2 éve nem jutunk el oda, pedig itt van tőlünk gyalog néhány percnyire, nehogy már ne menjünk el, és ne lássuk ezt meg. Tehát ez tipikusan egy olyan történet, hogy hogy nagyon sokszor az ember, ami a környezetében van, ami mindig ott van, bármikor megnézhetem, ergo sosem nézem meg, harmonit is egy kicsit ilyen lett az emberek számára, hogy mindig is itt volt, mindig is itt lesz, egy ilyen stabil pont, de nem különösebben érdekes. Mindig elmegyek előtte, tudom, hogy vannak ott érdekességek, de nem annyira érdekes, hogyan oda visszamegyek, hogyan lehet ezt érdekessé tenni egy 20 éves dolgot. És hát erre kellett új ötleteket hozni, úgyhogy úgy ülök a szekrénybe, hogy tolom a szekrényt közben. Tehát azért ez egy nagy kihívás.
Szóval megújítod a harmonetet, mi az, amit még szeretnél, mi az, amivel foglalkozol?
Az idei év az nekem egy kicsit a csapatépítésével, hogyha kell ilyen nagy szavakat mondani. Mert ugye az összes projektem a tavalyi évben, hála Istennek, felnövekedett akkorára, hogy kell mögé stábot rakni, és hát az idei évnek a nagy feladata az az lesz, hogy a rendezvényes területen is beáll mellé egy új kolléga, a marketinges területen is az eddigi alvállalkozókból egy sokkal összetartóbb csapatot kell, hogy kézben tartsak, és a harmonet megújulást is kell, hogy koordináljam. Tehát itt igazából ezek a vezetői feladatok, amik rám várnak 2019-ben, nagyon klassz lesz. Tehát én is rengeteg ilyen szeretett dologgal akarok foglalkozni ebben a...
Még említetted az elején, hogy csinálsz majd egy vállalkozói napközis tábort is, ezért nagyon jól hangzik, ez mit jelent?
Himmel Csillával tavaly nyáron kitaláltuk, hogy olyan vállalkozóknak, akiknek így van valami elakadásuk pénzügy marketing területen, ugye ő pénzügyes, én marketinges, nyár van, csináljunk egy olyan napközis tábort, hogy elmegyünk egy vidéki helyre, tehát hogy ez megint egy ilyen jó nézőpont, hogyha valamivel komolyan foglalkozni akarsz, akkor legalább egy olyan 40-50 kilométerrel fizikailag is menj, távolodj el tőle, és hogyha ezt meg tudod csinálni, hogy eltávolodsz több kilométerrel attól a dologtól, akkor ez a fizikai eltávolodás, ez egy lelki eltávolodást is fog jelenteni, tehát hogy egy kicsit kicsalogatjuk a vállalkozókat a barlangjukból, kivisszük őket a vízpart mellé, ami ilyen érzel, meg felszabadulás, és megetetjük őket, mert ez jól lakott ember, az boldog, és akkor hát ez mi? Hát ez egy napközi. Aha. Amikor a vízparton a két rajvezető néni, az segít megoldani a kis úttörőnek a problémáját, és ezt elneveztük vállalkozói napközinek. Hatalmas nagy sikere volt, nagyon remek emberek jöttek hozzánk, és ezt idén föl akarjuk növelni. És július 4-én a Függetlenség napján csinálunk egy olyan rendezvényt, ahova el lehet jönni, és pénzügyekkel, marketinggel, folyamattal lehet foglalkozni egy egész napon keresztül, és egy picit ez tényleg úgy fog zajlani, mint ahogy egy napközis tábor zajlik, de egyelőre erről többet nem mondok, majd a weblapunkon lehet erről.
Ez hol? Milyen oldalon lehet látni? Vagy a harmoneten, vagy hol tudnak róla információt?
Nem, ez a vállalkozói napközis tábor.hu oldalon lesz fönt.
Tehát akkor lesz egy oldal.
Igen. Vagyis hát ott van fönt, lehet, hogy már itt lehet jelen időben beszélni, és ott lehet majd erre.
Akkor ez egy egynapos rendezvény, ugye?
Ez egy egynapos rendezvény, tele mókával, kacagással, nyári jó hangulattal, és rengeteg olyan feltöltődéssel, amitől egy cégnek az élete még a nyári uborka szezonnak tűnő időszakban is lendületet kaphat. Ezért van egy rossz mellékhatása is, tavaly az volt, hogy a szabadságukat töltő vállalkozók elvitték a vállalkozási ötleteiket nyaralni, és még kvázi dolgoztak nyaralás alatt is. Hát ez a vállalkozói élet, ez már csak ilyen, amikor valaki inspirációban van, akkor nincs igazán különbség a pihenés meg a szabadidő között, akkor valahogy ezek így, nem azt mondom, hogy összefolynak, hanem inkább azt mondom, hogy áramlásban vannak, és az jobb úgy.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon izgalmas volt, én is sokat tanultam ebből, úgyhogy reméljük ti is sokat tanultatok ezekből a gondolatokból, reméljük valamit el tudtok vinni ti is, és hogyha van esetleg ötletetek, hogy ki az, akit szívesen látnátok a következő Business Mind podcast beszélgetésben, akkor kérlek jelezzétek, ha vannak valami kérdések, amiket szeretnétek föltenni akár a Katinak, akkor azokat is majd egyszer meg tudjuk válaszolni, keresünk rá valaki alkalmat. Úgyhogy köszönjük szépen, minden jót nektek! Sziasztok!
Sziasztok!
Ilyenkor lehet valami kis izét csinálni, ami a Baki parádéba bemelt a végén.